Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló hetilapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az április 25-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két henten jelenik meg, most az április 18-ára és az április 25-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 44 cikkből válogatunk. A 13. oldalon olvassuk, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtára díjmentesen nyújt hozzáférést online adatbázisához az evangélikus egyház munkatársai számára, tanításhoz és tanuláshoz, lelkészi szolgálathoz és hitoktatáshoz egyaránt. A 28. oldalon írja Boda Zsuzsa, hogy az evangélikus.hu-nak az élén április 10-től új felelős szerkesztő áll Vitális Judit személyében, mivel az eddigi szerkesztő Horváth Balla Zsuzsanna ezentúl a nyugdíjba vonult Nagy László utódjaként az evangélikus rádió és tévé műsorok szerkesztéséért felel. A 37. oldalon olvassuk, hogy a Marosvásárhellyel összeépült Maros-Szentgyörgyön március 27-én felavatták az emlékezetbe Fekete Márciusként beivódott 1990-es véres román-magyar összecsapás áldozatainak, sebesültjeinek és meghurcoltjainak emlékművét. A helyi római katolikus és református temető határán felállított emlékmű magyar, roma és egyetemes jelképekkel idézi fel, hogy 34 évvel ezelőtt a maros-szentgyörgyi magyar ajkú romák a megtámadott marosvásárhelyi magyar közösség védelmére keltek. Szakács Ferenc Sándor, az államtitkárság koordinátora felidézte a szállóigévé vált mondatot. Ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok. 1990. március 19-én husángokkal és fejszékkel felszerelt román falusi férfiakat szállítottak Marosvásárhelyre, hogy védjék meg a várost a magyaroktól. Az erőszakosan fellépő, sok esetben ittas férfiak feldúlták a Romániai Magyar Demokrata Szövetség székházát, súlyosan bántalmazták Sütő András írót. A magyar ellenes pogrom másnap is folytatódott, ekkor azonban a magyar tüntetők a segítségükre érkező cigányokkal együtt kikergették Marosvásárhely főteréről a husángos román parasztokat. Az összetűzésnek 3 magyar és 2 román halottja és 278 sebesültje volt. Az események után a román igazságszolgáltatás kizárólag a magyarok és a romák ellen emelt vádat. Egy évtizeddel ezelőtt írták alá azt a szándéknyilatkozatot, amellyel elhatározták a felső oktatásba bekerülő cigány fiatalokat szervezetten segítő intézményrendszer létrehozását. Most a cigány hallgatók száma 1,4%. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után most a Keresztény Élet katolikus hetilap április 25-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 44 cikket találunk. Az első oldalon írja Marics József, hogy ezen a vasárnapon az Úr Jézus kérését és felszólítását teljesítjük. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásában. Erős hittel és gyermeki bizalommal imádkozzunk, hogy a jó pásztor hallgassa meg a kérésünket, és küldjön buzgó és jó papokat, akik Krisztus, Jézus Krisztus lelkületével vezetik a rájunk bízott lelkeket az örök üdvösség útján. 16. Benedek emeritus pápa április 16-án betöltötte a 94. életévét. Az egész világról érkeznek a jó kívánságok. A születésnapját a pápát gondozó szerzetesnők, valamint a pápa magántitkára Georg Genswein érsek társaságában ünnepelte. Zárt körben tartják meg a svájci gárda eskütételét május 6-án. A 34 gárdista a szokásos módon teszi le az ünnepi esküjét szülei és testvérei jelenlétébe. Rajtuk kívül részt vesz az eseményen a svájci államszövetség és a svájci hadsereg, a svájci püspöki konferencia, továbbá a pápai svájci gárda alapítványainak képviselője. A második oldalon olvassuk, hogy szeptembertől katolikus történelem és irodalom tankönyvekből is tanulhatnak a középiskolások. A tankönyvek amellett, hogy szakmailag, módszertanilag igényesek, egy értékrendet is képviselnek. 140 nap múlva, 2021. szeptember 5-én kezdődik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A világesemény céljai: találkozás Jézus Krisztussal, a keresztény szeretet kimutatása a világ felé, és az, hogy élénk párbeszéd alakuljon ki a népek és a vallások között. Hoffer József, jezsuita szerzetes írja, hogy vannak az ember életében érthetetlen veszteségek. Vannak fájdalmasak, és vannak szinte elviselhetetlenek. El kell fogadni, hogy sokszor ezekre nincs értelmes magyarázat. Tiltakozhatunk, kérdezhetjük miért, de okosabb, hogy Jézussal együtt csak annyit mondunk: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. A 12. oldalon olvassuk, hogy Regőci István atyáról, az árvák oltalmazójáról elnevezett új alapítványt hoz létre Áder János köztársasági elnök és a felesége. Fiatalok, kisgyermeket nevelő szülők halnak meg, és a gyermekek maradnak árván. Több mint 600 gyermekről van szó, és több mint 400 családról. Férfi zarándoklatot tartanak Budapesten május 1-én Szent József a munkás ünnepéhez kapcsolódva, indulás a Horváth Mihály téri Szent József templomtól. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük, az április 25-ére dátumozott szám 30 oldalán plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. A 7. oldalon mondja Kovács Mihály, hogy a járvány miatti korlátozások, a folyamatos bizonytalanság próbára teszi a hitünket, minket is utolérhet a csüggedés. Vizsgáljuk meg magunkat, megvan-e bennünk a lelki többletlátás? Nem kerítette hatalmába a félelem? Láttunk-e reményt a kilátástalanságban? Sokféle hírt hallunk mostanában különböző oltóanyagokról, de ne felejtsük el, hogy a legjobb vakcina mögött is az Isten gyógyító keze van. A 10. oldalon írja Farkas Zsuzsanna, hogy fények, árnyak, magaslatok, színek, megragadott pillanatok, amelyekben ott a mindenható. 2 évvel ezelőtt Isten az 21. században címmel hirdetett fotópályázatot a Károli Egyetem művelődési, kulturális és közéleti programokat szervező műhelye. A pályázók arra keresték a választ, hogy hogyan ragadhatja meg egy-egy fotón a ma embere a teremtő jelenlétét. A 13. oldalon írja Jakus Zoltán, hogy a 20. század második felében a hit és a tudomány kapcsolatában azt erősítették, hogy a kettő ellentétes, pedig ez nagyon rossz megközelítés. A hitnek nem a tudomány az ellentéte, hanem a hitetlenség. A tudománynak sem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság. Nem kell egymással szemben állítanunk ezeket a területeket. A természettudományos kérdésekre nem kereshetem a választ a hit irányából, a hit kérdésekre pedig nem a tudomány felől kaphatok választ. Nem várhatom, hogy a tudomány bebizonyítsa, hogy van Isten, mert az onnantól nem is lenne hit a szó legnemesebb értelmében. A 14. oldalon olvassuk, hogy a történelmi keresztény egyházak kérésének megfelelően a lelkészek és a papok is megkapják a koronavírus elleni oltást, mivel kiemelkedő szerepet játszanak ebben a nehéz időszakban, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Azokat a papokat, akik hitoktatói tevékenységet végeznek, a pedagógusokkal együtt már beoltották. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, szerények voltak az egyházi vezetők a kérés időbeliségét illetően, hiszen már több mint 3 millió ember megkapja az oltást. A 29. oldalon olvassuk, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több éves együttműködésének keretében idén harmadik alkalommal szerveztek vetőmaggyűjtést a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai gazdálkodók támogatására. Márciusban 5 tonna vetőmag felajánlás és pénzbeli adományok érkeztek, amelyeknek összértéke meghaladja a 6 millió forintot. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlünket. Most az április 25-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 22 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Cserháti Ferencet, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom budapesti segédpüspököt 50 éve 1971. április 18-án szentelte pappá Márton Áron erdélyi püspök. A vallásos lelkületet, amelyet manapság sok kispap inkább a szemináriumokban sajátít el, ő már az anyatejjel gyermekkorába magába szívta. Ötödikes korától eldöntött tény volt számára, hogy pap lesz. A negyedik oldalon írja Stankó Attila, hogy idézzük fel az ókeresztény apokrif irodalom egyik fontos írását, a Nikodémus evangélium, vagy Krisztus alvilágba való leszállása című művet, amely hatással volt nem csak a keleti ikonográfiára és a nyugati feltámadás ábrázolásokra, hanem rámutat arra is, hogy a viszonylag késői korban keletkezett irat fényében hogyan értelmezték a 24. Zsoltárt, mint Krisztus győzelméről szóló proféciát. Ebben az értelmezésben a kapuk az alvilág kapui. Bán Izsák írja, hogy Jézus korában az emberek jelentős része pásztorkodásból élt. A birka nem a butaság és az önállótlanság jelképe volt, hanem a létező legnagyobb érték, amire gondosan vigyázni kell. A pásztor legtöbbször a család elsőszülött fia volt, aki gondját viselte a nyájnak, itatta, legelőt keresett neki. Palesztina kopár vidékén a pásztor a magyar társaitól eltérően nem tereli a nyáját, hanem előtte megy, mert neki kell messziről észrevennie, hogy hol nő a pusztában fű, hol van víz. A 6. oldalon olvassuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a Katolikus Pedagógiai Intézet koordinálásával 2018-ban egy 10 fős, a tanárképzésben is szerepet vállaló szakértői közösség tananyagfejlesztési munkába kezdett. Az új irodalom tankönyv koncepcióját a főszerkesztő S. Pásztor Judit szakmai irányításával dolgozták ki. A tankönyvsorozat a Szent István Társulat gondozásában jelenik meg. Alapkoncepciója az olvasás megszerettetése, valamint az irodalom ön- és világmegértésünkben játszott szerepének felismerése. Kedves hallgatóink! Az április 25-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekésztője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.